Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi előjárók fogadták a Rómából érkező 14. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntő ajándékként. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő, mint mondta. Az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és propagandája által használt gyűlöletbeszédet, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. Magyar Péter illusztrációként egy internetes oldalnak a demonstrációról szóló, trágárságokat tartalmazó írásáról osztott meg egy képernyőképet, megjegyezve Orbán Viktor igeforrása így tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről. Magyar Péter a bejegyzésében megjegyezte, nem gondolja, hogy a nemzeti zászló lobogtatása, a mosoly vagy egy szív felmutatása provokáció lenne, ahogy azt sem hiszi, hogy ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne. megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Végül az időjárásról. Kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsorkínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Móra Ferenc Arabember fiai című művének első részét Boromiszadóra mondja el. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkban először az egri munkás mozgalmakról hallanak, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Kállói Molnár Péterről írott eszéjét. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján, Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Ezután a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek júniusi rendezvényeiről lesz szó. Ezt követően az idei Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral. Végül pedig a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóit ismertetjük. Ajánlunkban Újvári Marikát kérdezi az adás egyik szerkesztője, Farkas Erzsébet.
Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődik Kódex című műsorunk, melyben dr. Romsi Csiknác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának 2. részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, a trianoni békediktátum következményeiről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben.
Elkerülhetetlen volt, természetes volt, hogy a trianoni békeszerződésre a magyar politika egy revíziós politikával válaszolt. Nem csak Magyarország válaszolt azzal, azzal válaszolt Németország is, azzal válaszolt Bulgária is, azzal válaszolt a Szovjetunió is, és még a nyertes Olaszország is azzal válaszolt. De ha Olaszország nyertes volt, mert kevésnek érezte a nyereményt ebben a kérdésben.
23 órakor híreket mondunk, ezt követően a vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Móra Ferenc Arabember fiai című művének első részét Boromisza Dóra mondja el. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Móra Ferenc, Rabember fiai. Első fejezet. A fejedelem rosszat álmodott. Megesik bíz az a szegény emberen is, hogy rosszat álmodik. De hát mi veszedelem van abban? Örül neki, hogy csak álom volt, s hálát ad az Istennek, hogy már elmúlt. Ha pedig még azután is nyomja a lelkét az aggodalom, azon is tud segíteni, akkor átüt az üllőre a kalapáccsal, hogy az aggodalom menten elijedt tőle. Vagy keményebben vágja a kapát a földbe, haragosabban rángatja a fűrészt, sebesebben döföli a tűvel a posztót, kinek hogy hozza magával a mestersége. S mert hogy így sebesebben halad a munka, a szegény embernek még haszna is van abból, ha álmában borsot tört az orra alá valami gonosz manó. Hát mikor a fejedelem álmodik rosszat? No, az nehéz sor, mert annak kárát vallja az egész ország. De legalábbis az udvarbeli népek mindig megsiratják a gazdájuk rossz álmát. Ehol Apafi Mihály uramnak is, az erdélyi fejedelem őnagyságának csupa kötözködés az élete, mióta az ágyas házából kilépett. De bizony még a fejét se dugta ki a bíborhálós ágyból, mikor már ráförmett a szolgálattevő kisapródjára, aki az ágy lábánál leste a fejedelem ébredését. Hát neked, öcsém, talán gyökeret vert a lábad, hogy hajnal óta úgy állod az egy helyet. Miért nem nyitott ki az ablaktáblákat, mikor látván látod, milyen régen nem alszom? Pedig abban a percben pattant ki a szeme a jó úrnak, még akkor se egészen, mert éppen úgy pislogott, mint akinek beleesett valami a szemébe. A gyerek azonban a világért sem mert volna ilyent gondolni, se nem hogy mondani. Ne felejts, kék szemet teleszaladt könnyel, hosszú aranyfürtös fejét félrehajtotta a vállára, s ilyetten motyogta. Igenis, nem, nagyságos fejedelem. Apafi félrehúzta az ágy nehéz sejen függönyét, és mérgesen tekintett ki alóla. Az ámni, ezt ugyan magamtól is tudhattam volna. Csak Szitári Ádám lehet az a vitéz legény, akinek mindjárt a csizma szárába szalad a bátorsága, ha az ember szóba ereszkedik vele. Igenis, nem, nagyságos fejedelem. Hol tanultál te magyarul, te gyerek? Talán a krími tatároknál? A kis aprót fölemelte szégyenletében neki pirult képét, s úgy nézett a fejedelemre, hogy a kő is meglágyult volna bele. Apafinak pedig nem kő volt a szíve, hanem vaj. De most meg nem lágyíthatta az Ádámka tekintete. Úgy sötéten lett rajta a rossz álom, mint valami nehéz felhő. Eredj innen, öcsém, míg szépen vagy, mert ha én fölkelek a könnyedet letörülgetni, akkor lesz miért itatnod az egereket. A csizmámat a bátyát hozza be, annak a kis ujja különblegény, mint te, mindenestül. Az előszobában 12 apród állt sorfalat, várva a fejedelem kilépését. Deli szép nemes úrfiak, csupa ifjú jegenyék, ahogy vidáman sürögtek-forogtak ott a nevető reggeli napfényben. Csak egy nagy fekete fiú állt köztük komolyan, széles mellén összefont karral, s ezt szólította meg a kis szitári gyerek. Tamás, vidd be a fejedelem csizmáját. Szepegve, elcsukló hangon mondta, s az apródok csapatán valami halk kacagás zsibongott át, mint méh dongás a kerten. De az is elcsendesedett, mintha csak elvágták volna, ahogy a szitári Tamás tekintete átvillant rajtuk. No, mondta csendesen, s azzal karjára véve a fejedelem piros csizmáit, illedelmesen megkocogtatta az ajtót, s benyitotta az ágyasházba. Ügyet sem vetett rá, hogy a fejedelem azzal fogadta. Úgy rugdosod azt az ajtót, mintha az ország pénze egyébre se kellene, csak ajtót csináltatásra. Mindig olyankor lábatlankodsz, mikor az ember legjobb ízűt alszik. Már ezt a kis álmot is elveszitek tőlem. Majd elhallgat, ha megunja, gondolta Tamás, s odaállította a csizmákat az ágy elé. A fejedelem végignézett rajtuk, és elkiáltotta magát. Hát azt gondoljátok ti, hogy nekem egyéb dolgom sincs csak bálba járni. Jó is volna, ha piros csizmában el lehetne táncolni az ország gondját. Tamás kifordult a kacki piros csizmákkal, és visszajött egy pár feketével. De még át se lépte a küszöböt, mikor a fejedelem már eléje kiáltott. Hát temetésre készülök én, hogy ilyen gyász csizmákkal állsz elejben. Hát nem megmondtam már tegnap este, hogy ma Dacó uramhoz kocsikázom szüretre. Mit gondol maga, úrfi, hogy ebben az országban éppen csak a fejedelemnek nem szabad egy napot pihennie? Mit gondolt az úrfi, mit se? Az az ő dolga. Csak az bizonyos, hogy mikor egy pár perc múlva bement, olyan rakás csizmát vitt a két karján, hogy a feje se látszott ki közülük. Lerakta őket a fejedelem elé. Válogasson közülük, nagyságod, hajolt meg tisztességtudóan. Volt miben válogatni, az bizonyos. Karmazsin csizma, sárga csizma, kordován csizma, bársony csizma, szattyán csizma, annyi volt ott, hogy könnyű volt kitalálni, miért járt a székely hadaknak fele mezitláb. A fejedelem pedig azért is valami sejen papucsba bújtatta a lábát. A lippai basa ajándéka volt, gyönyörű sztambuli munka, de meg nem állhatta, hogy el ne nevesse magát, s a vállára ne veregessen Szitári Tamásnak. Csak nagy kúpén akadsz te enni, Tamás fiam. Ne, felezzétek meg ezt az aranyat az öcséddel. Megrikadtam szegénykét az elép. De csak olyan volt ez a jó kedv, mint mikor az olmos őszi felhők közül egy szempillantásra kikukucskál a nap. Utána még nagyobb lesz a sötétség. A fejedelem is éppen csak, hogy megmutatta, hogy tudná ő a jó kedvét süttetni, ha akarná. De nem akarja. Dúlt, fúlt, kötekedett, zsörtölődött mindenkivel, aki útjába került. A nádmézes kávé keserű volt neki, a keserű borovicska édes. A fejedelem megszitta, aki nevetett, lehorta, aki komoly képet vágott, befogatott a csengettyűs hintóba, s kiküldte Dacó uramhoz szüretelni Naláci uramat, mert tudván tudta, hogy a két úr úgy van egymással, mint kutya a macskával. A fejedelem haragszik, ezt már a verebek is csiripelték a hervadozó kertben a levélhulló oleanderbokrokon, hiszen egyebet se hallottak a palotában egész délelőtt, mert ezt súgta-bukta minden teremtett lélek. Hanem azt senki se tudta, hogy miért haragszik a fejedelem. Az csak az ebédnél derült ki. Szomorúan kezdődött pedig az is nagyon. Csupa sóhajtozás, csupa pisszegés. Sóhajtozni szegény fejedelem sóhajtozott, mégpedig akkorákat, hogy majd elfújta az asztalról a levelen sültet. Pisszegni meg a fejedelem asszony pisszegett, bor nem issza Anna, aki kardos asszony valamás különben, s kicsibe múlt, hogy egyszer meg nem főzőkanalazta magát a török császárt is. De ilyen borúsnak rég nem látta az ura homlokát, s maga is megszeppent. Akire pedig pisszegett, az nem volt más, mint a kis erdélyi fejedelemfi, Apafi Mihályka. Csintalan kis legény volt a herceg, eleven, mint a kéneső, fürge, mint a gyík. Nagy, szelíd, barna szeme volt, mint az őzikének, de tele vidámsággal és pajkossággal. Érezte, hogy ő a legnagyobb úr a háznál, s bizony oda se nézett az apja haragos kedvének. Azzal mulatta magát, hogy a kettévágott gránátalma sikamlós magját hüvelykújja meg a mutató ujja közé szorította, s célba vette vele hol az egyik, hol a másik szitári fiút, akik fölszolgáltak az asztal körül a fejedelmi családnak. El is találta hol a szemét, hol az orrát az ártatlan golyóval a pajtásainak. Akkor aztán olyanokat sikoltott örömében, hogy az ajtón álló is csikorgatta bele a fogát. Integetett a fejedelem asszony, s meg-megrántotta az asztal alatt Mihályka bársony dolmánykáját. Nem ért az annak semmit. hanem mikor a fejedelem asszony egyre összébb ráncolt szemöldökkel jelentgette, hogy milyen rossz kedve van a fejedelemnek, kapta magát a kis herceg, s egy gránátalma maggal úgy odatalált a homloka közepére Apafi Mihálynak, hogy csak úgy koppant. Olyan csend lett, hogy a tornácról behallatszott a légydongás. Még Szitári Tamás is elfehéredett az ijegységtől. Bezzeg nem ijedt meg a kis herceg. Mire az apja körülnézett, már akkor ott ült az ölében, s vékony kis kezével végig-végig cirógatta az édesapja deresedő szakállát. Ne haragudjál, édes jó apám uram, csak ezt a csúnya ráncot akartam elkergetni a homlokodról. S abban a percben az a csúnya ránc csak ugyan elsimult a fejedelem homlokán. Nem volt már haragos, inkább csak szomorú. Szeliden simogatta meg a kis Apafi gesztenyés bodor fürtjeit. Te miattad volt ott az a ránc, édes kicsi fiam. Rosszat álmodtam rólad az éjszaka. Mit álmodtál, lelkem jó apám? Tán nem akart a kis lovam szénát enni álmodban? A fejedelem már mosolygott is. Még annál is rosszabb álmom volt, édes cselédem. Odakint vadászgattam veled az erdőszélben, sütött a nap kegyetlen, el is fáradtam a szarvas hajszolásban, szinte szédelegtem a melegtől. Elnyomondom magamban, mi nehezet érzek magamon? Akkor veszem észre, hogy fönt felejtettem a fejemen a nyusztprémes fejedelmi süveget. Nosza, leveszem a süveget, hogy majd a te fejedre teszem. Már kinyújtom a kezem, mikor egyszerre csak lecsap az égből egy sebes szárnyú sólyommadár, kiszakítja a csőrével a kezemből a süveget, s úgy elcsattog vele, hogy még most is borzadok bele. Rosszat jelent ez, fiam, rosszat. Valami rossz szerzet leskelődik a fejedelemségünk után. Világ életében mindig attól rettegett jó Apafi Mihály, hogy ki akarják alóla rántani a fejedelmi trónust. Ő magáért már nem bánta volna. De mi lesz akkor a szegény kis herceggel? A szegény kis herceg azonban éppen nem találta ezt az álmot valami rettentőnek. Mindössze a kis piros száját biggyeztette el. Te benned volt a hiba, apám uram. Ha már vadászni voltunk álmodban, miért nem hívtad ki velünk a szitári gyerekeket is? Tamás majd lelőtte volna a sólymot. Ugye, Tamás? Lelőtted volna azt a rabló madarat. Szitári Tamás féltérdre ereszkedett a fejedelemfi széke előtt, s megcsókolta az egyik kezét, Ádámka a másikat. A kis herceg meg átfogta a két fiú nyakát, s biztatva csacsogta az édesapjának. Ne félts te engem, apám uram, míg ilyen jó két pajtásom van, mint a Tamás meg az Ádámka. Öröm volt látni a három gyereket így összeülelkezve, s a fejedelemnek csak ugyan elszállt minden aggodalma. Gyengét szeretettel összekoccantotta a három szép fejet. Menjetek játszani, mókuskák, a kertbe. Nézzétek meg, hagyott-e még csengettyűkörtét az öreg fán a sárga rikó. Második fejezet. A basa sólyma. Nem is volt egészen bolondság, amit a fejedelem álmodott. Olyan világ járt akkor szép Erdélyországban, hogy mikor este lefeküdt a fejedelem, sose tudhatta bizonyosan, hogy fejedelem lesz-e még reggel, mire felébred. A német volt annak a megmondhatója, meg a török. Hol az egyik, hol a másik ültetett gazdát az erdélyi fejedelmi székbe, s akit az egyik beleültetett, azt a másik letaszította. Apafi Mihály uram a török árnyékában nyugodott. De bizony gonosz nyugalom is volt az, mint mikor valami szegény kis bokor megbújik a terebéfa tövében, aki nem ereszti ugyan hozzá a szelet, de elfogja tőle a napot is. Ha híre szaladt, hogy gyülekeznek a német hadak az ország szélén, hol az egyik, hol a másik török basa sietett fölbátorítani Apafit. Sose félj te, jámbor fejedelem, majd ellátjuk mi a németnek a baját. Te csak oltogasd szép bátorságosan a rózsafáidat a görbe kertész bicskáddal. A kartforgatást csak bízd mire ránk. Mikor aztán a németnek a hátát végig cirogatták a karddal a basa urak, akkor az Apafi óra alatt hadonáztak vele. No most már tedd le a kertészbicskádat, Jámbor fejedelem, s vedd elő az ország pénzes ládájának a kulcsát. Mert azt csak nem kívánhatjátok, hogy ingyen hajkurásszuk a németet ebben a nagy melegben. Az ország ládájának meg olyan rossz természete volt, hogy fenékig is kotorázhatott benne az ember, mégis üresen húzta ki a kezét. Olyankor aztán azt mondta a török, se baj, fejedelem, majd találunk mi magunknak valót ebben a szép országban. Akkor aztán végigrabolta a török az országot szép barátságosan Brassótól Kolozsvárig. Nem volt válogatós, ha pénzt nem talált, elhajtotta a barmot, s hogy olyan is legyen, aki vigyázzon rá, 10 000-rével vitte rabszolgának a székelyt meg a 100-t. S hogy ne sajnálja otthagyni üres, kifosztott hajlékát az Isten adta nép. Fölgyújtották a falvakat, városokat egymás után, úgyhogy kormos lett bele az ég Erdély fölött. Hát ilyen gonosz mulatság volt az a török barátság háborús időben. De nem voltám különb a békességes időse, mert volt esze a töröknek, hogy az ilyen nagy garázdálkodások után csendességben maradjon egy kicsit, addig, míg összeszedi magát a nyomorult ország, míg fölépítik a leégett városokat, míg a kövérgulya nevelkedik a letiport legelőkön, míg betakarítják az új gabonát. Így békesség idején megint más mulatságot eszeltek ki maguknak a basaurak. Szépen tiszteltetem a fejedelmet, holtig való jó barátjává tennem, ha kisegítene egy kis apró pénzzel, üzente a temesvári basa. A jenői basának meg az volt a panasza, hogy az ő környékükön nem tudnak takaros csizmát szabni a vargák a török katonáknak. Nagyon örülne tehát, ha a fejedelem küldene neki vagy 100 vargát, de mindjárt vigyék magukkal a csizmának való bőrt is, legalkalmasabb lészen pedig azt borjú képében elhajtani. A lippai basa már sokkal emberségesebb férfiú volt, az világért se fosztotta volna ki ilyen nyilvánosan a fejedelmet. Hanem küldött neki egy rozsdás gírbegúrba kardot, s amellé ilyen üzenetet. A kegyelmes basa tudja, hogy a nagyságos fejedelem mennyire élhal a régiségekért, azért küldi neki szíves barátsággal ezt az öreg kardot, amivel Attila hadakozott valamikor. Testvérek között is megérne 1000 aranyat, de a fejedelemtől nem kér érte a basa többet, csak 500-at, meg egy hátas lovat. A fejedelem pedig noha tudván tudta, hogy az az ócska vas vadonatúj korában sem ért 5 garast, sietett elküldeni az árát a kegyelmes basának, s még meg is köszönte a nagy jó akaratát, ám bátor, üzente a követtől, egész padlásra való Attila kardot vétettek már vele a basa urak. De történt ennél még cifrább dolog is, éppen aznap pedig, mikor olyan rosszat álmodott a fejedelem. Még föl se kelt az asztal mellől, mikor nagy ijetten esik be az ajtón Buzát Gáspár, a sárvári kapitány. Nagyságos uram, követ érkezett a váradi basától, a váradi basától érkezett követ, nagyságos uram! Az a szép szokása volt a jó Buzát Gáspárnak, hogy minden mondatát megkettőztette, mintha nagy örömet elt volna a maga hangjában. Pedig a fejedelem első hallásra is kiérezte a hírből a veszedelmet. Úgy... Tá már megint elveszejtette Attila a kardját. Vezettesse kegyelmed a követet a tanácsterembe. Magam is mindjárt ott leszek. Ment is a fejedelem, csak éppen a kardját kötötte fel, de nem az Attila félét, hanem fényes dömöcki acélpengét, amivel rá lehetne ijeszteni a pogányra, ha úgy kívánná a szükség. Mert nagy elbizakodottságában néha olyan arcátlanul feleseltem egyik-másik török követ Erdély fejedelmével, hogy kikívánkozott a kardja a hüvelyéből. No, a váradi basa követen nagyon emberségtudó szerzet volt. Ahogy apafi belépett a tanácsterembe, a követ mindjárt hasra vágta magát, s úgy csúszott a fejedelem elé, mint valami nagy teknős béka. S mikor odaért elé, nagy fekete kezével elkezdett a fejedelem lába után kapkodni. Mit akarsz, atyám fia? Hüledezett apafi. Csak nem akarsz a lábamba harapni. Esze ágába se volt az a Jámbornak, csak azon mesterkedett, hogy dughatná turbános fejét a fejedelem talpa alá. Mikor aztán elérte célját, akkor megszólalt nagy alázatosan. tündöklő ábrázatú fejedelem, hatalmas császárom szeme fénye, haragos tekintetű oroszlán. Engedd meg, hogy a te alázatos szolgád Cselebibék talpad alatt nyugtathassa hitvány fejét. A tündöklő ábrázatú fejedelem majd sóbálvánnyá változott szegény, sose látott még ő ilyen alázatos török követet. Aztán, hogy ő haragos tekintetű oroszlán volna, örvendezve emelte föl a törököt a földről. Miben lehetünk a segítségedre, emberséges Cselebibék? Ó, kegyelmes uram, világnak ékessége, jajgatott a török, kimondhatatlan kár érte az én uramat, parancsolómat, a páratlan vitésségű hajdárbasát. Tegnap előtt elszökött a sólyom madara, akivel vadászni szokott járni. A sólyom madara, rezzent össze a fejedelem. Eszébe jutott az álma arról a másik sólyomról, amelyik a fejedelmi süvegét elrabolta. Igen, a legkedvesebb sólyma, s a bölcs Musztafa, a váradi basa udvari tudósa azt olvasta ki a csillagok járásából, hogy az álnok sólyom ide szökött Kolozsvárra. Az bizony megtörténhetett, hagyta rá apafi. Jól mondod, kimondhatatlan bölcsességű fejedelem, éppen ezért arra kéred hajdárbasa, kerestesd meg az ő kedves sólyom madarát, és ne terheltessél neki visszaküldeni. Hogyne, készségeskedett a fejedelem, mindjárt szétszalajtom a sólyom után az udvari vadászokat. Nyugtasd meg a basát, jó ember, holnap ilyenkor otthon lesz a sólyma. Egyik sólyom olyan, mint a másik sólyom, gondolta magában apafi. S ha egyéb kívánsága nincs a váradi basának, kaphat sólymot egész erdőre valót. S ez a gondolat olyan jó kedvre derítette, hogy egész az ajtóig kísérte a hajlongó követet, s már azon gondolkozott, hogy tán valamivel meg is kellene ajándékozni a nagy tisztesség tudásért, mikor a követ egyszerre elvigyorogta magát. Azám! Majd el is felejtettem mondani, hogy a basa sólymának aranyos volt a szárnya. Ezt jól eszedbe vedd, uram. Azzal kitotyogott az ajtón, a fejedelem pedig haragosan csengette be a főtanácsosát, Teleki Mihály uramat. Nézze már, kegyelmed, micsoda gonosz tréfát űz velünk megint ez a tarka hitű hajdárbasa. Olyan sólymot kerestett rajtam, aminek aranyos a szárnya. Mit gondol, kegyelmed? Futja-e a láda fia? Benne van az a vadonatúj verettű 200 arany, amit tegnap szállítottak be mutató bazalatnáról. Elég lesz az éhét elverni annak a telhetetlen pogánynak. Elégnek elég lesz, sóhajtott a fejedelem, de nagyon sajnálom azokat a szép új aranyakat. Sose sajnálja, nagyságos uram, vigasztalta Teleki. Úgyis egy kis hiba esett azokon a pénzeken. Nagyságodnak a képe volna rájuk verve, de a pénzverő kifelejtette róla a bajuszt. Ezen aztán elmosolyogta magát a fejedelem is, s már egész neki vidámodva kérdezte. Aztán kitől küldenénk el azt az aranyszárnyú madarat? Szitári Kristóf uram lesz arra a legalkalmasabb ember. Ügyes is, hűséges is, háládatos is nagyságot hoz, amiért a két fiát idevette maga mellé. Nosza, szaladjon hát valaki Szitári Kristóf uramért a Cseperke utcába. Mire Szitári Kristófot előhívták, akkora már ottól lászkodott a fejedelem karján egy betanított vadász sólyom. Teleki uram meg a szárnya alatt motoszkált a madárnak. No, Szitári uram, látott-e már aranyos szárnyú sólyomot? Kérdezte a fejedelem, mert kelmed már csak világlátott ember. Olyant azért mégse láttam, nagyságos fejedelem. No, most lesz része benne, mondta Teleki, s elővett két kis sejem erszényt. Ebben az erszényben 100 arany van, emebben is annyi, s ezeket ide kötöm a madár szárnya alá. Hát ilyen az aranyszárnyú sólyom, s ezt viszi kelmet hajdárbasának nagyváradra, ebben a drótkalitkában. Mégpedig ma, uram teremtőm, de mindjárt, tette hozzá a fejedelem. Boldog vagyok, ha nagyságot szolgálatára állhatok, hajtotta meg magát Szitári. Csak arra kérnék engedelmet, hogy előbb búcsút vehessek a két fiamtól. Sose búcsúzkodjál, barátom, nyújtotta kezét a fejedelem, mert az is időbe kerül, s attól tartok, meggondolja magát a török, és sólyom helyett majd gólyát keres rajtunk. Annak pedig akkora szárnya van, hogy egy mázsa aranyjal se lehet kibélelni. Szitári Kristóf a kezébe vette a kalitkát, és szomorodott szívvel indult kifelé. Bántotta, hogy meg sem ölelheti a két fiát, pedig hiába az ajándék. Aki a törökhöz viszi a fejét, sose tudhatja, hogy visszahozza-e. Valami ilyesfélét gondolhatott a fejedelem is, mert utána kiáltott Szitárinak. Tudod mit, Kristóf? Kísérjen el egy darabon a két fiad is. Reggelre aztán hazalovagolhatnak.
Móra Ferenc a Rabember fiai című művének első részét Boromisza Dóra mondta el. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, június 7-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Papildikó kolléganőm beszélget.
A Domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve, prédikátorok rendje ez a Domonkos szerzetesek neve mögött található OP jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a Domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet ruhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta Domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká Domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította Domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a Domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A Domonkos család úgy épül fel, hogy van a Domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a Domonkos testvérek, van a másodrend a Domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek Domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk, illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a domonkos családot. És hogy mik ezek a domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap. Aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De ahogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra, egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrzi, megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell?
A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellettem a tech tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk. De ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez, mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal is, természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu, ez egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a vállás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még ezt a mágában nem volt szerzetesnek lenni. Én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirándulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog két gyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgélésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a Veritas már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, mert beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük. De ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni. és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ. Még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy fekete bőrű kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magán, ugye ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni az ászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó, jó hangzik. Na és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csoda bogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkora a megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen izzadságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat, akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.
Kedves hallgatóink, Veronika nővér mesélt a domonkos rend sajátosságairól.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtalálok.
Teljes hittel járni jelenlétedben én.